Sziasztok, itt Bogi, ez az Ame Punch, mi öten informális csapat, és ez az ötödik kibeszélünk. Itt a szeptember, becsengettek, mi is visszatértünk, és a mai alkalommal a szolidáris városról fogunk beszélgetni, ahogy ezt már az esemény beharangozójában láthattátok, olvashattátok. Bemutatom a beszélgető társaim. Lássuk, kik vannak ma velünk. Itt van velünk Niki, itt van velünk Tibi, itt van velünk Jocsi, és itt van velünk Marianna. Hello! És a technikai őrangyalunk, Laci. Köszönjük szépen, hogy megint nagyon türelmes voltál velünk itt a beállásnál. Köszi! Mi leszünk ma, akik a szolidáris városról beszélgetnek, és hogy miért is ez a témánk. Ugye mögöttünk a nyár, sok minden történt Budapesten, voltak szivárvány zászlók városházákon, Novák Elődel is futott egyel, elfoglalta a Színház és Filmművészeti Egyetemet a hallgatóság, felállt az Index szerkesztősége. Ezeknek a Budapesthez is szorosan kötődő eseményeknek kapcsán úgy gondoltuk, hogy jó lenne első témának a város, és az itt sokak reményei szerint megtelepedő progresszív társadalmi mozgalmak és újfajta felszabadító, kiegyenlítő várospolitika, várospolitikák. Na de, ugye csak én lakom Budapesten, a többiek mind máshol székelnek, úgyhogy kitérünk más európai nagyvárosokra és az ottani tapasztalatainkra is a következőkben. Lesz szó gentrifikációról, szegregációról, no-go zónákról, grassroots közösségi szerveződésről és feminista várospolitikákról is. Úgyhogy nem is húzom tovább a szót, ismertek már minket szerintem, vannak visszatérő nézőink, köszöntünk mindenkit, aki nyáron csatlakozott hozzánk, úgyhogy csapjunk bele. Szóval mindenki máshol van, én meg Judit, akit innen is csókoltatunk, ő már nem tudott velünk lenni, mi ketten tartjuk, legalábbis az Ame Punch csapattagok közül, mi ketten tartjuk a frontot Budapesten. De szerencsénk volt, nyáron találkoztunk többen is, nagyon szuper volt, hazajöttetek mindannyian, ha jól tudom. És akkor ez lesz a bemelegítő kérdés. Milyen hazajönni, megérkezni Magyarországra, Budapestre, hogyha az ember gyermeke most már évek óta külföldön, külhonban él? És akkor kezdjük is Nikivel. Szia, Niki!
Sziasztok, jó estét! Nagy nehezen csak sikerült ki kapcsolnom a némításomat. Örülök, hogy visszatértünk. Berlinből Pestre megérkezni, az mindig egy ilyen nagyon furcsa dolog egyébként, meg szürreálisnak mondanám. Ritkán megyek haza, úgyhogy ezért is többszörös ez az élmény, hogy furcsa, hogy minden szót értek, meg én vegetáriánus vagyok, és bazi nehéz jó vegetáriánus kaját találni, úgyhogy így általában caplatok a városban, mire valamit magamhoz veszek. Az is tök furcsa, hogy értelme van gyalog nekivágni egy kerületnek, mert azért Berlin 3,5 milliós nagyváros, Budapest meg ennek a fele. Igazából még a sziréna is máshogy szól, mint itt. Nekem volt az utóbbi 5 évben jó pár érdekes hazatérős pillanatom. Például volt egy, amikor a kökiben a sült krumplimat majszoltam, és valaki az ott lévők közül lemigránsozott, ez 2015 őszén történt, de olyan is volt, amikor először szembesültem azzal, hogy ezek a sorosozó plakátok valóban léteznek, haza befelé a városba a repülőtérről. Tavaly pedig, ez egy nagyon érdekes sztori volt, és felvállalom, egy francia turistának segítettem elszökni az ellenőr karmaiból. A szegénynek egyáltalán fogalma nem volt, hogy hol kell jegyet venni, és ugye a megállóban nincs automata, a 2-es villamos vonalán nem nagyon lehet találni, és hogyha nem elől száll fel az ember, ahol ki van írva, hogy a vezetőnél lehet jegyet venni, akkor már el is bukta az egészet, és ezt az ellenőr ilyen nagyon undorító módon ki is használta, leszállította, és hát ugyanott szálltunk le, én meg oda kiáltottam ennek a kedves turistának, hogy nyugodtan szaladjon el, mert semmilyen következménye nem lesz, és elnézést kértem a kellemetlen élményéhez. Az ellenőr anyázott egy óriásit utána is, meg utánam is, aztán meg mindenki ment a dolgára. Nekem ilyen hazatéréseim vannak.
Hát így térjünk át egy másik beszélgetőtársra, hát ha lesz egy kicsit pozitív hazatérési élménye. Jocsi, neked milyen a budapesti levegő nyáron?
Ja, én is jó estét szeretnék kívánni mindenkinek. Igazából valóban az enyém pozitív. Valószínű, hogy közrejátszik az, hogy én a koronavírus óta nem voltam Magyarországon, és mert nagyon hiányoztak a szüleim, a családom, a barátaim, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon, nagyon szép otthon létem vagyok túl. Nekem, amikor megérkezek, ugye én egy békés kisvárosban élek, a hegyekben, és amikor megérkezem, akkor fel kell vennem ugye Budapestnek, egy nagyvárosnak a ritmusát, és túl sok inger jön egyszerre, teljesen lefáradok tőle, a busz, villamos, zajok, szagok. Értem azt, hogy az mellettem elsuhanó ember beszél a telefonból, hogy elfelejtett tejet venni, ezeket mind meg kell szokni, mert hogy itt én nem értem azt, amit az emberek beszélnek. Szóval a kajára meg visszatérve, most ugye Nikire utalva, nekem meg most egy városról beszélünk, nekem sikerült találnom egy fantasztikus helyet a Klauzál utcába, és mi nem egyeztünk meg, hogy ki lehet mondani ilyen neveket, szóval nem mondom ki, de a Klauzál utcában van egy szuper nő csinálja, aki valami olyan hangulatot tud teremteni, amilyen nincs másik Budapesten, mindenkihez kedves, mindenkihez beszél, minden vicces, szóval én, ha valaki rám ír, akkor el fogom mondani, hogy melyik ez a hely.
És tegyük hozzá, hogy mi voltunk most ott együtt a nyáron, nagyon szuper a kaja, és nagyon jó a gin tonic volt, ha jól emlékszem, a gin tonic. Úgyhogy én is szívesen ajánlom mindenkinek. Mariadna közben egy országváltáson is túlesett, mióta utoljára hallgattátok őt velünk. Na, hol vagy? Milyen ott? Milyen Budapest ehhez képest?
Most látszom?
Látszol, hallatszol.
Elindultam? El. Jó, tökéletes. Ezt mindig eljátszom egy picikét. Jó van, sziasztok, én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőnket és hallgatónkat. Jóci, el kell árulnod ezt a Klauzál utcai étteremnek a nevét, és hogy hogyan lehet oda eljutni, mert hogy én is meg szeretném látogatni, amikor majd hazamegyek. Kedvet csináltál hozzá. Na, hát milyen hazamenni? Hazamenni egyszerűen fantasztikus, tehát, hogy nekem egy pár hónap után elképesztő módon szokott hiányozni, nem csak a barátaim, meg a családom, hanem így maga a város, az utcák, a hangulata, minden borzasztóan hiányzik. Emellett, ami egyébként mindig ilyen nagyon szembeötlő szokott nekem lenni, az, hogy mennyire fehér ez a város, de én most így komolyan mondom, szóval, hogy annyira hiányzik belőle az a fajta multikulti, ami a nyugat-európai nagyvárosokban megvan, és ami egész egyszerűen fantasztikusan élhetővé teszi ezeket a városokat, hogy nekem mindig egy picit ilyen, ez a része mindig egy picit ilyen meghökkentő tulajdonképpen. De hát ettől függetlenül természetesen egészen klassz hazamenni. Én most Athénból jelentkezem egyébként, úgyhogy most elárultam a titkot, ugye legutóbb Barcelonában voltam, most éppen Athénból jelentkezem, és tervezek is egy picit itt maradni. És hát én a többiekkel ellentétben egyébként egy nagyon picikét bele is vágnék a témába, és azt is elmondanám, hogy miért látom én egyébként, hogy hogyan látom én a különbséget a két város szolidaritási gyakorlatai között. Én most valami oknál fogva egyébként valahogyan csak pozitív példákat hoztam nektek, nem tudom, hogy miért, de így alakult. Szóval lesz egy pozitív példa tőlem a szolidaritás, a politikai szolidaritásról a gentrifikáció idején, és egy másik nagyon fantasztikus és tényleg megrázó, tök jó gyakorlat a menekültek lakhatása mellett kiálló szolidaritási mozgalomról. Én, ha engem kérdeztek, akkor az Athén azért nagyon-nagyon jó példa egyébként, mert attól függetlenül, hogy most a helyiek úgy látják, hogy a város a legkevésbé ellenállóbb korszakát éli, sokkal-sokkal-sokkal szembetűnőbb az itteni szolidaritás, vagy az itt tanúsított szolidaritás, mint otthon. Miért? Egész egyszerűen azért, mert sokkal beágyazottabb szolidaritás működik itt, sokkal inkább jelen van az emberek hétköznapjában, a hétköznapi gyakorlataiban az itteni szolidaritás. Nekem ez volt a legelőször nagyon-nagyon szembetűnő. Ugye
Ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül csak egy-egy demonstráció keretében, vagy egy-egy ilyen otthon most nagyon, hál' Istennek, nagyon-nagyon népszerű vált ilyen csendes, gyászoló sétában merül ki a szolidaritás más csoportokkal. Én tényleg kifejezetten örülök neki, hogy ez most elkezdett nagyon nem népszerű lenni, mert ugye ezt évek óta csináljuk, és tényleg sehova nem nagyon vezet, szóval én üdvözlöm azokat, akik ezt elkezdték megszólítani, ezt a problémát. És ami ennek a fajta társadalmi politikai szolidaritásnak az egyik velejárója, amit én látok, hogy pont azért, mert mindennapjaiban benne van az ittenieknek a szolidaritás gyakorlása, éppen ezért azt látom, hogy, hogy ilyen hosszú távra próbálnak válaszokat találni társadalmi politikai kérdésekre. Ennek nyilvánvalóan nem tudom a társadalmi történeti hátterét, de az látszik egyébként, hogy valahogy több bevett, felhalmozott gyakorlat van a demokratikus jogok gyakorlására és érvényesítésére. És a második észrevételem egyébként a szolidaritással kapcsolatban, amit én nagyon fontosnak tartok, az pedig az, hogy itt leginkább a politikai szolidaritás mentén szerveződnek ezek a mozgalmak, ami azt jelenti, hogy nem egy közös karakter kovácsolja össze az embereket egy-egy ügyben, hanem például az, hogy nem tudom, leszbikus vagyok, akkor mi tartjunk össze, roma vagyok, akkor a romákkal tartok össze, nem tudom, cisz, hetero, fehér vagyok, akkor velük tartok össze. Tehát, hogy nem kellek ilyen közös tulajdonságok, hanem egy ügy kell. Tehát egy ügy és egy elf kell. Amit én azért tartok rendkívül üdvözlendőnek, mert szélesebb, sokkal szélesebb társadalmi rétegeket képes elérni, mint az egy-egy karakteren alapuló szolidaritás vállalása. És hát mondanom sem kell így zárásul, hogy ugye kifejezetten a mostani SZFÉ-s helyzetet, az SZFÉ-vel kialakult demonstrációkat, mozgalmat elnézve, hogy borzasztóan szükségünk van egy olyan fajta szolidaritásra most, ami képes hosszú időn keresztül valamiféle stratégiát alkotni arra, hogy ezt a fajta ellenállást, amit otthon láthatunk, és nagyon üdvözlünk, és nagyon üdvözlök innen is, azt fenntartja, mert az a fajta nem állok ki senki mellett, ameddig én nem következem politizálás, az egész egyszerűen nem fenntartható. Szóval én tényleg nagyon üdvözlöm az otthoniakat, a mostani helyzetet, és sok szerencsét kívánok ahhoz, hogy hosszú távú stratégiai gondolkodást kifejtve hozzanak létre megoldásokat. Most a helyzetben az látszik, hogy a kormány el fog hallgatni, elhallgat és szépen csöndben várja, ameddig a vihar elül, amint most szerintem ez a stratégiához nyúltak.
Na, ez van, hogyha megkérdezed Mariannát, hogy milyen volt a nyara. Ebből hallgathatatok egy kis ízelítőt. De köszönjük szépen, hogy már most belementél a témádba, ez egy kis ízelítő is volt. Úgyhogy maradjatok velünk, hogyha szeretnétek ezekről az attili jelenségekről többet hallani. De még hallgassuk meg Tibit is, aki készült nektek egy kis vizuális YouTube-os illusztrációval is, úgyhogy Laci felkészül a háttérben, hogy megoszta veletek. Tibi, na...
Sziasztok, én Belfastból jelentkezek, lehet hallani?
Igen, nagyon jól.
Szóval júliusban, ahogy enyhültek az utazási korlátozások Belfastból, tehát innen Észak-Írországból, ahol jelenleg lakom, akkor utaztam Budapestre, és végre meglátogathattam a családomat. A családom Csepelen lakik, én is szinte egész életemben ott laktam. A budapestiek Csepelt egy egzotikus helyként tekintik, akik hallottak már róla, ahol nagyon kevesen jártak közülük, és azon kívül, hogy ott lakott Zambó Jimmy, és sok cigány van, nem sokat tudnak róla. Mikor iskolában nem közel ismerősökkel beszéltem, és kiderült, hogy csepeli vagyok, az első kérdésük az volt, hogy láttam-e már Zambó Jimmy sírját. Láttam, és egyébként nagyon szép. De nagyon, nagyon sok más szép dolog is van Csepelen. És pont emiatt, hogy Csepelen sok cigány van, lett Csepelnek Budapesten belül egy kvázi rossz híre, amire én csak rácáfolni tudok. Azonban Nem tudom, hallottatok-e már a hívről. A csepeliek, ez a hív a csepeliek egyetlen összeköttetése az egész fővárossal, és most a MÁV készített egy propagandát a hívhez, az új hívhez, és ez sajnos nem cáfolt erre rá. Tehát, hogy mit jelentett számomra ez a kisfilm? Hát láthatjuk a videóban, hogy a sztereotípiák nem járnak egyedül, és a kisfilm sikerrel bemutatott egy lendülettel 5-6 sztereotípiát, simán. Tele van finomított, tehát erőltetetten finomított káromkodásokkal, és a hétköznapi közlekedő emberek minden feszültségét megjeleníti, amire feloldást az adott sztereotíp karakter megnyilvánulása ad, és majd a videó egy karácsony ellenes viccben fejeződik be. Engem a videó azért háborít fel mélységesen, mert úgy gondolom, hogy eddig nem lett volna lehetséges, hogy a MÁV olyan videót adjon ki, amiben egyértelműen kiáll karácsony ellen, egy ellenzéki polgármester ellen, és rasszizmust, szexizmust, feszültséget közvetít. A videó nem a MÁV-ról szól, hanem az emberek feszültségei és problémái jelennek meg benne, rasszizmusba, szexizmusba és gyűlöletbe ágyazva. Ez a videó számomra azt jelenti meg, hogy a hatalom már nem ismer határt, és másokat, más csoportokat utálni nem csak elfogadott, hanem elvárttá vált egy követendő példaként, egy követendő példává vált Magyarországon és Budapesten. Nem értem, hogy ez hogyan lehetséges, illetve szeretném azt mondani, hogy nem értem, de diktatúra van, tehát értem, csak nem tudom elfogadni, hogy ez lehetséges.
Köszi, Tibi. Te mutattad nekünk ezt a kis filmet még pár hete, még a nyár elején, és hát akartunk már hamarabb reagálni rá, vagy behozni ezt, de aztán itt a városhoz kapcsolódott a legjobban. És akkor térjünk is rá a városra, és előre bocsátom, hogy nem fogunk egy csomó témáról beszélni, amiről nagyon szeretnénk, mert belepakoltunk mindent, ami az első körben a legfontosabb volt nekünk, úgyhogy majd még lehet, hogy lesz ennek folytatása, vagy kis színeseket írunk róla, úgyhogy előre is bocsánat, ha valakinek a témáját kihagyjuk, mert többeket is megkérdezünk, hogy miről lenne itt érdemes beszélni. Na de, kezdjük is a városok térbeli elrendeződésével, tehát emberek mozgása, mobilitása, városon belül, városokon keresztül, város, vidék között, önkéntesen, kényszerből, szegregáció, gentrifikáció, no-go zóna, városrészrehabilitáció. Ezek mind olyan kifejezések, fogalmak, amik sokat keringenek a városokról szóló diskurzusokban manapság, vagy ilyen, vagy olyan élle. Kezdjük is akkor egy nagyon specifikus témával, a közlekedéssel, illetve csatlakozzunk a MÁV Hév fantasztikus kis videójához ezzel a témával. A közlekedésre ugye nagyon sokan adottként tekintünk, minden nap használjuk, káromkodunk, hogyha késik, ha valami történik, de úgy nagyjából nem veszük észre azt, hogy milyen jelentősége van az életünkben. Nagyon sok mindenkinek viszont meghatározza a lehetőségeit és a perspektíváit, a kilátásait. Niki, Berlinből nézve, mit gondolsz, mit tehet a városi tömegközlekedés a szegregáció ellen? Milyen berlini tapasztalataid vannak a BVG-vel, ugye az az ottani BKV, aminek egyébként ajánlom a vicces kis reklámjait, nagyon, nagyon jó marketing csapata van szerintem a BVG-nek. Na, mi a helyzet Berlinben, Niki?
Nyugodtan, a helyzet változatlan, kérlek. Amikor én ide költöztem Berlinbe, akkor szó szerint lesokkolt a tény, hogy mennyire szolidáris itt a koncepciója a tömegközlekedésnek. Mondok példákat. Ha valaki vesz egy jegyet, amit 2 órán át érvényes, és bárhogy lehet vele utazgatni a városban, akkor amellett ingyen szállíthat nem csak egy csomagot, hanem egy kutyát is. Ugye ez már alapból szerintem egy elég szimpatikus lépés, de ha mondjuk van egy havi bérletem, akár előfizetéssel, akár anélkül, akkor meghatározott időszakokban, illetve hétvégén, meg ünnepnapokon, teljes napon magammal vihetek ingyen 4 másik embert, ebből egy lehet 14 éven felüli, a többi 14 éven aluli, és hát alapból ugye a 6 éven aluliaknak teljesen ingyenes a közlekedés. De lefordítom, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Például meglátogat egy családtagom, vagy egy barátom egy hosszú hétvégére, és amikor együtt utazunk a városban, akkor ő ingyen jöhet velem, és annyiszor használjuk péntek estétől vasárnap éjjelig a tömegközlekedési eszközöket, amennyiszer akarjuk, és olyan irányban, ahogyan mi szeretnénk. Vagy hogyha például én nagy családos vagyok, akkor egy bérlettel mehetünk a hétvégén kirándulni, vagy múzeumba, vagy fagyizni, vagy ahová csak szeretnénk.
A diákok bérlet egyébként tavalytól teljesen ingyenes is, és a gyerek vihet mellé nem csak egy kutyát, hanem egy biciklit is, ami szerintem totál életszerű, főleg egy nagyvárosban. Egyébként otthon is ért egyfajta sok a kedvezményekkel, meg a közlekedési promóciókkal egy kapcsolatban, de az nem volt annyira kellemes, mint az itteni. Kiderült, hogyha mondjuk hazamegyünk Budapestre, nekem van egy kisfiam, akkor a 3 napos BKV jegy neki pont ugyanannyiba kerül, mint nekem. Mert akkor lehetne kedvezményes diákbérletet váltani neki, hogyha otthon tanulna, és akkor is csak az oktatási intézmény és a lakóhelyek között lehetne ezt igénybe venni. Ami szerintem teljesen irreális, és igazából annyira értetlen voltam, hogy szegény BKV jegypénztárossal kétszer is elmagyaráztattam, hogy most akkor ez biztos, hogy így van, és ez tudja, hogy nem lehet igénybe venni, mert hogy itt egy gyerek, aki diák ugyan, de hogy most akkor felnőtt áron fog utazni. És nem tévedtem, vagy nem értettem félre. Az a koncepció, hogy a gyerekek csak ne utazgassanak szabadon, amerre akarnak, mindenki maradjon a fenekén. Ugyan mi dolga lehetne egy másik kerületben, vagy másik településen annak a gyereknek. Szerintem ez egy hétköznapi baromság, hogyha belegondolunk. Na de hogyha nem lett volna teljesen egyértelmű eddig, akkor elmondom így szépen kiejtve is, hogy ez egy klasszikus esete a közvetett diszkriminációnak, amely jelen esetben szegregációban ölt testet. Ugye ez a mobilitással összefüggő kirekesztés és hátrányos helyzetbehozás. Ugye nem kifejezetten irányul például a diákbérlet szabálya arra, hogy korlátozzon egy csoportot, ezért aztán közvetett. De tulajdonképpen az eredménye az lesz, mert hogyha egy kicsit is átgondoljuk és megértjük a helyzetet, akkor kiderül, hogy úgyis az fog otthon maradni, akinek nincs extra pénze kifizetni mondjuk egy plusz utazási költséget. És az nem fog átmenni majd a folyónak a másik partjára, nem fogja tudni, hogy hol van a Városliget, de legfőképpen az, hogy milyen érzés egy másik városban vagy városrészben szabadon a kedvére barangolni. Ugye láttunk már ilyet, karantén, akkor mi is jól be voltunk zárva, aztán max a kisboltig lehetett lemenni, azt is csak meghatározott időzónákban. Ezt már tudjuk, hogy milyen, kellemetlen volt. Én épp ezért mondom, hogy némi szolidaritással simán ki lehetne szabadítani sok-sok állampolgárt ebből a ketrecből, ami nyilván politikai akarat kérdése jelen esetben. De az a legnagyobb probléma szerintem a közlekedési diszkriminációval, hogy ez a fajta lakóhelyhez láncolás elindít egy sor másik szegregációs folyamatot is, és gyakorlatilag egy ilyen ördögi kört fog alkotni. A gyerekek ugye a kijelölt körzeti iskolába fognak járni, mert sem ők, sem pedig a szüleik nem szoktak hozzá, hogy más környezetben legyenek, nem tartják a sajátjuknak még a lehetőséget sem, hogy éljenek a szabad iskola választás jogával, és ugye a kerületen vagy a körzetükön kívüli mozgással. Amikor 2013-2014-ben elindítottuk a Láthatatlan Tanoda programot Budapest 8. kerületében, akkor pont ezt a mintát figyeltük meg azoknál a családoknál, akikkel elkezdtünk dolgozni. Nem csak arról kellett meggyőzni ezeket a családokat, gyerekeket és szülőket egyaránt, hogy majd a gyerek helyt tud állni egy másik kerületen kívüli iskolában, hanem abban is győzködni kellett őket, hogy a 6. kerület azért nincs olyan vészesen messze a 8. Berlinben egyébként, hogyha a munkahelyi vagy a munkanélküliséggel kapcsolatos folyamatokat nézzük, akkor Berlinben a tartósan, vagyis egy éven túl munkanélküli vagy alacsony jövedelmű személyeknek joguk van kiváltani egy úgynevezett Berlin paszt, ami egy ilyen papíros, ami abban segít nekik, hogy vagy teljesen ingyenesen, vagy nagyon alacsony áron vegyenek igénybe például tömegközlekedési szolgáltatást, járjanak el különböző tanfolyamokra, akár zeneiskolába, látogassanak kulturális eseményeket, menjenek moziba, színházba, vagy egyszerűen csak töltsenek egy egész napot az állatkertben vagy a botanikus kertben. Tehát mondjuk, ha valakinek nincs munkája, vagy nagyon kevés a pénze, az összjövedelme, akkor nem büntetik még pluszban azzal is, hogy elzárják a szociális és kulturális javaktól. Tehát a szegénysége nem lesz arra indok, hogy egy felnőtt vagy gyerek ne jusson el az állatkertbe, vagy ne tudjon elbuszozni a barátaihoz. Nem fog szétszakítani, nem foszt meg, hanem szinten tart emberségben. És mindez abból az egyszerű felismerésből fakad, hogy az alapvető jogaink nem szenvedhetnek csorbát a szociális vagy gazdasági szintereken betöltött aktív vagy passzív szerepeink miatt. Odahaza, ami lehetséges, az a munkaügyi központ és a lakóhely közötti utazási költség utólagos megtérítetése, illetve Budapesten lehet ingyenes bérletet igényelni. De ennyi. Tehát, hogy ennyi a maximum. És ugye ez egy folyamatosan egymásra ható rossz folyamat, tehát egyik következik a másikból, és soha nem lesz vége, hogyha nem változtatunk ezen. Én nem érném be Magyarországon már ennyivel.
Köszi. Sokat hallottunk az elmúlt években Berlinben a gentrifikáció kapcsán is, erről most nem fog Niki beszélni, mert már nagyon körbe járta a közlekedési szegregációt. Viszont én legalábbis személyesen kevesebbet hallottam arról, hogy vették fel az aténi polgárok a harcot a gentrifikáció ellen, ami ugye ott is nagyon szépen, ahogy máshol is beindult. Úgyhogy akkor hallgassuk meg Mariannát, aki ugye még új a városban, de most így az elmúlt pár hétben a forró aténi éjszakák során információt próbált gyűjteni arról, hogy mi is ez a de mosolyog, hogy mi is ez a harc a gentrifikáció ellen. Most én csak annyit mondtam, hogy forró, mint hőmérséklet, úgyhogy nem kell ebben mindent beleképzelni. Na, Marianna, akkor hogy reagál Atén lakossága a gentrifikációra, és akkor el is mondod azt, konkrétan ez mit jelent, milyen sztorikat hallottál erről a forró nyári éjszakákon.
Na, hát nagyon, tényleg nagyon-nagyon mosolyogtam itt magamban, és tényleg nagyon forróak és nyáriak az éjszakák a témban, tehát ilyen 35 fok van így éjfélkor és egy órakor is, vagy 38. Sokak számára kibírhatatlan, de én imádom. Anyway, ennyit forró nyári éjszakáról. Na, hát Atén és gentrifikáció. Nyilvánvalóan itt is óriási gondok vannak, tehát, hogy a város nagy része keresztül ment egy brutális és agresszív gentrifikáción, gyakorlatilag a 90-es évektől kezdve. Nem tudom, hogy tudtátok-e egyébként, hogy az ország még inkább vízfejű, tehát még inkább ilyen főváros koncentrált, ugyanis az embereknek, tehát az itt élőknek majdnem a fele, tehát majdnem 5 millióan élnek Aténban, tehát ez egy ilyen brutál város, és ennek megfelelően történt egyébként a gentrifikációs folyamatok is így mentek végbe. Mindjárt majd beszélek arról, hogy mi történt pontosan, de előtte egyébként szeretném felhívni a figyelmet egy otthoni szakzsargonra a gentrifikációval kapcsolatban, mert hogy otthon egyébként sokaknak a gentrifikáció egyenlő a város rehabilitációval, tehát hogy ezt konkrétan így nevezzük otthon, ami tulajdonképpen a közhiedelem szerint a városrész fejlődésével, prosperálásával és helyreállításával jár. És nagyon keveset beszélünk egyébként a valós és súlyos társadalmi következményeiről ennek a folyamatnak. Ugyanis a gentrifikáció esetén jönnek ugye a befektetők, állami vagy önkormányzati háttérrel támogatva, ugye legalábbis otthon ez a jellemző, és különböző fejlesztésekbe kezdenek. Hozzátenném egyébként, hogy a gentrifikációt nem csak így lehet elindítani, van az úgynevezett nagyon idézőjelbe, tehát spontán gentrifikáció is, ami úgy kezdődhet el, mint például egy ilyen auróra vagy gólya szintű szerveződés megjelenésével egy egyébként leszakadt városrészben, ugyanis ezek a helyek, mint ahogyan ezt így tudjuk, rengeteg középosztálybeli és felső közép réteget vonzanak, és teszik vonzóvá, populárissá a 8. kerületet mondjuk azok számára, akik eddig nem nagyon jártak oda. Ami egyébként követhető, vagy elindíthat egy ilyen befektetői kedvet is, és hát ez így történt is, nekem is van már olyan felső-közép-középosztálybeli ismerősöm, aki az Aurora vagy a Gólya megnyitása után vásárolt magának a 8. kerületben egy lakást. Na, de térjünk vissza a következményeire. Ugye minden esetben az ilyen gentrifikált területek lakossága az kicserélődik, mert elkezdődik a szegényebb rétegeknek a kiszorítása a városrészből, helyettesítve őket a már említett közép és felső közép rétegekkel, és ez minden esetben olyan jogtalan kilakoltatásokkal jár, ami számos jogot sért, mint például a megfelelő lakhatáshoz, egészséghez, oktatáshoz, munkához, vagy a szabad mozgáshoz való jogot. Budapesten ugye a kettő legismertebb az a 8. kerület Magdolna negyedi projekt, illetve a Ferencvárosi Rehabilitációs Program. Itt elmondanék nektek egy közvetlen példát. Az unokatestvérem, aki a 8. kerületben volt szociális bérlakása, kaptak egy ilyen lakást a családjával, felújították, testre szabták, úgymond, fürdőszobát varázsoltak vele, és meg, tehát, hogy gyakorlatilag élhetővé tették saját maguk számára, vagy a család számára a lakást, és tulajdonképpen ebben a folyamatban arra kellett eszmélniük, hogy átküldték őket, ugyan még mindig a 8. kerületbe, tehát ugye a 8. kerületben laktak kaptak egy lakást, de sokkal-sokkal rosszabb körülmények között, és sokkal rosszabb állapotú lakást. Ami az egyik ilyen jellemzője ezeknek a folyamatoknak. Na, de vissza gyorsan Aténra, csak egy kicsit akartam kapcsolódni ugye Magyarországhoz is. Ugye a 90-es évektől elkezdődik egy, tényleg egy ilyen említett, elég brutális gentrifikációs folyamat, ami gyakorlatilag a város jó részétnek a működését a feje tetejére állítja. Gazi városrészben, van egyébként vízi városrész is, ahol én lélek, nagyon vicces, könnyű volt megjegyezni. A 2000-es évektől kezdődött a térbeli társadalmi térkép átrajzolása, és hát egészen elképesztő, brutális formákat öltött a szegények, romák, és az együtt nem működő kisvállalkozóknak a kipaterolása a kerületből. Ugye ez nem csak azt jelentette, hogy erőszakos és jogtalan kilakoltatások történtek, amik egyébként jó részt a helyi romákat érintették, hanem azokat is súlyosan vegzálták egyébként, akik nem akarták eladni az üzleteiket a kerületben terjeszkedő befektetőknek, vagy nem kívántak igénybe venni egy-egy általuk nyújtott szolgáltatást. Gyakran ébredtek arra, képzeljétek el, mint az ilyen Knight Rider egyes részeivel, én még emlékszem erre a gyerekkoromból, vagy a tinikoromból, hogy egész egyszerűen ég a házuk, vagy ég az üzletük, vagy az autójuk. Tehát, hogy nem véletlenül mondtam, hogy azért itt is vannak bajok, és egészen agresszív volt a terjeszkedése a befektetőknek, és a befektetői inváziónak, és hát úgy tűnik, hogy ezt a folyamatot tulajdonképpen csak szolidaritással, szolidáris összefogással lehet valamennyire fékezni. Az egész városban két olyan városrész van, amely ezt valamelyest tudta fékezni, az egyiket úgy hívják, hogy Petralóna, ahol a helyiek egyébként nagyon meglepő módon a gentrifikáció részeként újonnan beköltözöttekkel együttesen szervezték meg magukat, közgyűlést alapítottak, és mozgalmat hoztak létre, hogy fékezzék, és akkor itt a nagyon fontos figyelni, a tradicionális városrész hipernegyeddé változtatását, a sérülékeny csoportok kiszorítását, a bérleti árak megemelkedését, vagy az éjszakai szórakozó helyek térnyerését. És ugye erre azért is volt szükség egyébként, mert hogy itt is Petralónában is hasonló eszközökhöz fordultak a befektetők, tehát például felgyújtották két olyan közgyűlési alapítónak a házát, vagy hát felgyújtották a házukat, két embernek is a közgyűlésből, és több fenyegetést is kapott maga az egész közgyűlés, tehát hogy gyakorlatilag ilyen fizikaivá is vált ez a fajta az oka annak, hogy össze kellett fogniuk, és szolidaritást kellett vállalniuk egymással. Amint ugye két példa is mutatja, itt azt szeretném nagyon kiemelni, és akkor megint visszatérek a veszőparipámhoz, tehát hogy ugye, amint így észrevettétek, Itt többféle célt tűztek ki maguk elé a mozgalomindítók. Nem csak azokhoz beszéltek, akik nem akarták elveszíteni a tradicionális jellegét a városrésznek, nem csak azokhoz beszéltek, akik nem akartak éjszakai szórakozó helyeket látni minden sarkon, nem csak azokhoz beszéltek, akik szolidárisak, és akik csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz azért, mert szolidarítanak a szegényekkel. És nem csak azokhoz beszéltek, akik egyébként nem akartak magasabb bérleti árat fizetni, hanem minden egy csoporttal és csoporthoz. Tehát ügyek mentén kezdték el magukat megszervezni, és ez az, amit így zárásképpen egyébként kiemelnék, hogy ugyancsak visszatérve arra, hogy a közösségnek igenis ereje van, és el tudsz vele érni társadalmi változásokat, amennyiben több társadalmi csoporthoz vagy csoportot tudsz megszólítani.
Köszi, hogy bemutattad ezt a példát. Én nem hallottam meg erről, úgyhogy nagyon élveztem, amikor ezt mesélted. És akkor maradjunk még mindig, vagy igen, maradjunk a lakhatásán, ami egy ugye nagyon városi téma, kapcsolódik a szolidaritáshoz, és ez most már kijött abból, amit mondtatok több helyen is. Nagyon sokat hallhattunk az elmúlt években, évtizedben a lakhatási krízisről, a Város Mindenkié mozgalomtól, akit nagyon ajánlok a figyelmetekbe. És Jocsi, tudom, hogy te nagyon szívesen hozott fel beszélgetésekben az ő munkájukat, AVM, ugye így szoktunk rájuk hivatkozni. Minél többek ők, mint humanitárius, karitatív munkát végző szervezet, mit lehet tanulni az ő szerveződésükből, roma vagy akár LMBT közösség vonatkozásában? Mit gondolsz ezekről? És nem tudom, hogy erre akarsz-e most válaszolni, vagy majd visszatérünk rá, hogy hogyan segítheti elő a városvezetés ilyenfajta aktivizmus, helyi aktivizmus meggyökereződését. Na, mondtam 5 kérdést, válaszolj 2, ami okay. Szimpatikus, és válaszolj arra.
Oké, okay. Szóval a Város Mindenki csoport egy valóban csodás példa arra, hogy működhetnek együtt az érintettek, ebben az esetben hajléktalanok, hajléktalanságot már megtapasztalók és lakásszegénységben élők, szövetségeseikkel, a biztos lakhatással rendelkezőkkel. Ennél a szervezetnél valóban jól működik az érintettek bevonása, amikor helyi aktív politikai részvételről beszélünk. Akkor nekem legelőször ők ugranak be, a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek vezető szerepet játszanak a csoport minden tevékenységében, tehát ez azért fontos, mert csökkenti ezt a támogatók és támogatottak közti hierarchiát, ami gyakran fellép. Tehát nem a klasszikus felállás érvényesül, amit mondjuk roma témában gyakran látunk, hogy van egy arc, a megmentő, aki körül forog minden, és az érintettek csupán az arctalan tömeg. Az AVM hajléktalan aktivistái a médiában is kapnak teret. Hozzám például így jutott el a fantasztikus Lakatosné Jutka, nyugodtan rá lehet googlizni, akitől különböző riportokon keresztül sok fontos dolgot tanultam. És azért hoztam fel őt példának, mert szerepe nem csak abban áll, hogy egy okos ember hitelesen beszél nekünk a hajléktalanság témájáról, hanem iskola példája annak, hogy a közösség erejével hogy lehet a közösség erejével, egy iskola példája, hogy a közösség hogy lehet a helyi politikai aktivitásban részt venni. És mit jelent az a részvételi politika tulajdonképpen? Az AVM sikereként könyveli el, hogy jelenlétüknek köszönhetően egyre több állampolgárban tudatosul, hogy a nehéz lakhatási helyzetért nem az érintettek a felelősek, hanem a megfelelő állami és önkormányzati lakáspolitika hiánya. Ezzel szemben a roma témában nem roma szakembertől folyamatos kesergést kell hallgatni, hogy mennyire nehéz a közös munka, ő a szívét, lelkét kiteszi, de a romákkal iszonyú nehéz. Hát néha jobban sajnálom őt, mint az érintetteket, és nem csak én vagyok ezzel így, a követői tábora kommentekben, ha megnézitek, az ő kálváriáját követi, gyakorlatilag neki szurkolnak, hogy neki sikerüljön, és a fókusz tulajdonképpen nem az érintetteken van. És arról is érdemes lenne beszélni, hogy egy-egy község vagy falu kapcsán, hogy a helyi romák teljesen ki vannak rekesztve az önkormányzatok munkájából. Most itt elsősorban nem a konkrétan a város falu vezetésére gondolok, hanem állampolgári szinten nincsen semmilyen beleszólásuk a választáson kívül. Gyakorlatilag minden döntést a fejük fölött hoznak meg, és félreértés ne essék, fontos a karitatív munka. Azt is látjuk, hogy vannak olyan projektek, ahol a ne halataj, tanítsd meg, halászni szemlélet érvényesül, de továbbra is kérdés, hogy az önszerveződés tudatos támogatása megvalósul-e. Azt látjuk, hogy az AVM-nél igen, roma projektekben meg sajnos inkább az a jellemző, hogy egy erős kezű, karizmatikus vezetőben, vagy egy ilyen tutújgatóban keresik sokan a megoldást. Egy város, község döntéshozói apparátusa, nagyon jól tudjuk, hogy nem reprezentálja az ott élő embereket. Hogy elenyésző számban vannak jelen ezekben a testületekben romák, lakhatási gonddal küszködők, mozgássérültek, LMBTQ emberek. Tehát ezeknek a marginalizált csoportoknak kulcsfontosságú az önszerveződése és demokratikus jogaik gyakorlása annak érdekében, hogy a lakóhelyeket érintő kérdésekben legyenek ők is tényezők. És csak még egy mondatot szeretnék mondani, hogy megerősítsem azt, hogy ne essen félreértés, hogy én semmilyen karitatív szervezetnek a munkáját nem kritizálom. Tehát a takaró hajléktalannak nagyon fontos, a melegte, a menedékkérőknek nagyon fontos, kiskönyv, meg tartós élelmiszer a szegény családoknak, stb. Viszont ha most mondok egy nagyon rövid példát arra, hogy például képzeljünk el egy falut, ahol a cigánytelepen nincsen normális aszfalt. És akkor oda megy egy szervezet, és akkor ilyen nagyon cuki kis aranyos színes gumicsizmákat ad a gyerekeknek, hogy tessék, itt van a csizma, így szegények, hát na, most így majd könnyebb lesz nekik az iskolába járás. És ez tényleg nagyon jó, és nagyon fontos. Viszont az is kellene, hogy valaki aktivizálja ez az embereket, hogy hello, ti is itt éltek ebben a faluban, hogyha 5 utcával arrébb van aszfalt és járható út, akkor nektek miért nincs? Szóval, hogy a helyi, nem tudom én, Mészáros Lölő a 100. cégével miért nem nyomat ide is le nektek járdát meg aszfaltot? És ne intézzük el annyival, hogy adunk ezeknek a gyerekeknek csizmát, hogy ne a sárba tapossanak.
Átjött az üzenet, köszönjük, Jóci. Maradjunk az AVM-nél inkább, mint Mészárosnál, azt mondom. Niki, tudom, hogy amikor még itt éltetek Budapesten, akkor a kisfiad járt egy óvodába, ami mellett történt egy AVM-hez kötődő akció, és emlékszem, hogy akkoriban ez mennyire szíveden viselted ezt az egész dolgot. Mesélsz erről egy picit?
Én nagyon örülök, hogy maradunk az AVM-nél, mert szerintem totál inspiráló közösség, meg bazi kreatívak is, és ez szerintem nagyon át fog jönni abból a példából, mert lesz egy kis vizuális elem is benne, amit most elmesélek, és ez igazából egy teljesen jó minta arra is, hogy mi az, amit tett, illetve hát most is ez a gyakorlat a városvezetés részéről, és mi az, amit tehetne inkább a hajléktalanok életének megkönnyítése érdekében. Szóval a gyerekem a Budapesten a Bástya utcai óvodába járt. Az épületnek az oldalában volt egy ilyen kis beugró rész a trafóház mellett, ami fedett alvóhelyet, meg biztonságos helyet biztosított két hajléktalan úriembernek. Ők délutántól voltak általában a környéken, én mindig munka után, amikor mentem a gyerekemért az óvodába, akkor láttam őket, ott olvasgattak, volt ilyen hordozhatós rádiójuk, azt hallgatták, és mindenkivel mindig nagyon-nagyon barátságosak voltak, és a környékbeliekkel is tartották a kapcsolatot, és segítették őket, a környékbeliek is. Na, történt egyszer, tulajdonképpen egészen röhelyes az egész. Egyik estéről a másik reggelre felhúztak egy nem is tudom, hogy hány méter magas rácsot, ott azt, elkerítették tulajdonképpen azt a kis beugrót, és arra hivatkoztak, hogy ott végezték a környéken a nagy dolgokat a hajléktalanok, és hogy ez megengedhetetlen, és ennek kiküszöbölésére szükséges ez a rács, amire 1,5 millió forintot költött el a városvezetés Szent György Völgyi Péter polgármester engedélyével és közreműködésével. Na most állítólag a szülők petíciója nyomán született ez a döntés, hogy ezt a monstrumot föl kell oda húzni, és meg kell akadályozni, hogy ott éljenek a hajléktalanok. Engem, mint szülőt senki nem keresett meg, sőt, azt kell, hogy mondjam, a többi lipsi szülőtársam is legalább annyira fel volt háborodva, mint amennyire én, hogy mi történik itt. És ahelyett tényleg 1,5 millió forint, ahelyett, hogy szociális bérlakást, vagy akár csak egy toj-toj vécét biztosítottak volna azoknak a szerencsétlen embereknek, nem, ahelyett fölhúzták ezt a kerítést, nehogy ott melegedjenek a trafóház mellett. Na, az AVM erre pár nappal később egy gerilla akció keretében berendezte, átmásztak a kis kerítésen, és berendezték az elkerített részt kartonpapírból készített bútorokkal, meg különböző feliratokkal, mint például, és akkor majd Laci nem sokára szerintem fogja mutatni nektek, mert azóta is őrzöm a fotókat erről, tehát ilyen feliratok voltak, hogy vidd ezt a kurva rácsot innen el, ahol közvécé ott szerelem, ez egy falvédő formájában, ez volt a kedvencem, rácsok helyett bérlakást, illetve volt egy felirat, ami felhívta a járókelők, illetve az önkormányzat figyelmét arra, hogy 1 millió forintból 8 évnyi szociális lakbért, vagy 4,5 évre toj-toj vécé bérlését lehetett volna biztosítani, ahelyett, hogy rácsot húztak volna föl belőle.
Na, de akkor már van itt Berlin, Atén, maradjunk ezeknél, akkor beszélgessünk egy kicsit a squatokról, nem tudom, hallottatok erre, nem az a dolog, amit át szoktatok ugrani az online YouTube edzésprogramon, a googolás, hanem ez egy kicsit más dolog lesz. Egyébként nem tudom, hogy van-e közel kettőnek egymáshoz. Marianna, tudsz erre? Honnan jön ez a szó? Azt nem is tudom igazából, de na, szóval Marianna, most így bele... Ha hallgatott, látod, hogy mi volt itt ez a squat mozgalom, ami szintén egy lakhatási mozgalom volt a Atén esetében. Úgyhogy mesélj nekünk erről, Léci.
Jó, hát várjátok, mert én még mindig a Mészáros Lölőnél vagyok így leakadva, amit ugye Jóci mondott. Egészen viccesnek találom.
Na, lépjünk túl ezen.
Egészen nehéz, de jó. Na, hogy szóval annyit tudok mondani, hogy a squat az ilyen, magyarosítva ez az ilyen foglalt ház, a hátterét, a történetiségét nem ismerem a szónak, talán nem is ez a fontos. Én most egy ilyen elég megindító példát szeretnék veletek megosztani, arról, hogy az itteniek, az aténiak, és kifejezetten egy kerület, tehát, hogy nem egész Aténról beszélünk itt, hanem egy kerület hogyan is gondolkodik a szolidaritásban, és hogyan is képzeli azt el. Mert hogy én azt gondolom, hogy egy olyan történelmi pillanatban, ez 2015-ben volt, erre biztos sokan emlékeztek otthon is, amikor az összes ilyen train station, tehát az összes ilyen nem tudom, nem jön eszembe magyarul, vasútvonal, vagy nem vasútvonal, hanem segítsetek már, mindegy. Az a lényeg, hogy mindenhol menekültek voltak, és vasútállomás, nagyon szépen köszönöm, tehát az összes vasútállomás a Budapestnek tele volt menekültekkel. És ez 2015-ben volt, és az aténiak... Abban a pillanatban sikerült szolidaritást vállalniuk ezzel a csoporttal, amikor gyakorlatilag egész Európa szembe köpve saját magát, úgy dönt, hogy emberek ezreit hagyja meghalni, és egy kisfiú partra sodort vízbe fulladt teste kell ahhoz, hogy bizonyos országok, nem mindenki, de bizonyos országok hajlandóak legyenek legalább egy minimálisat felvállalni az egyébként saját maguk által írt egyezményekből. És egyébként, hogyha hazai vizekre szeretnénk nagyon evezni menekültével kapcsolatban, kicsit később egyébként, de azt is azért szembenézhetünk, hogy azt is mondhatjuk, hogy Atén ennek a bizonyos Exarchia nevű kerületének, akkor sikerült megmozdulnia, amikor az mi igen tisztelt baloldali polgármesterünk, Karácsony Gergő, éppen azzal volt elfoglalva, hogy politikai megfontolásból, illetve a kettős beszéd gyönyörű példájaként azt hajtogassa az egyébként jobboldali szavazóknak, meggyőzésből, vagy meggyőzési szándékból, hogy a határzár marad, idézem, akkor is, ha ők nyernek. Ezzel gyakorlatilag azt az implicit rasszista állítást téve, hogy a menekültek veszélyesek, ami egyébként szerencsétlen emberek millióit végezte meg. Ez már nagyon-nagyon-nagyon rég volt, tehát amikor először megláttam, nagyon bántott, úgyhogy most kifejezetten örülök annak, hogy ezt most szóval tudtam tenni. Jól esik a lelkemnek. Na, és hát a humanitárius katasztrófa kellős közepén ez a kerület úgy dönt, amikor a szomszédos Victoria térről a rendőrség erőszakkal kezdi el kipakolni a menekülteket, a bevándorlók által szervezett mozgalomhoz csatlakoznak a helyiek, a kerületiek, aktivizálják a bázisaikat, forrásokat kezdenek el biztosítani ezeknek az embereknek a számára, és csatlakoznak az általuk szervezett éhségsztrájkhoz. Nyilván azért is volt még megindító, vagy megindító ez a példa, mert hogy nem csak, hogy no-go zónákká teszik a nácik és a rendőrség számára a kerületet, ezzel gyakorlatilag évekre élhetővé és biztonságosá téve a környéket a papír nélküliek számára, de 2015-től az üresen álló házakat kezdenek el foglalni ezeknek az embereknek, amik gyakorlatilag a mostani választásokig 3000 menekültnek és családjaiknak adtak otthont. Itt egyébként nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy amit itt ti is észrevételeztetek a Black Lives Matter mozgalom kapcsán már, hogy itt nem arról van szó, hogy valami távoli, semmiféle erőfeszítésünkbe nem kerülő szolidaritást vállalunk egy csoporttal, csupán ezért, mert menő, amit konkrétan az történik, hogy a helyiek a saját maguk által lakott kerületben kezdenek el házakat foglalni, a rendőrségi, tehát a rendőrség autonómia ellenére, a menekültekkel karoltva, vagy a hatóságok ellenére, számukra, sőt, nagyon sokszor beköltözve ezekbe a squattokba a menekültekkel. Tehát, hogy azért ezt kapjátok ki. És ugye ezzel megint csak egy hosszú távon működő demokratikus önigazgatási gyakorlatot, formát megvalósító és fenntartó politikai mozgalom jön létre. Ezért is üdvözlém én nagyon erősen a politikai szolidaritást. Azt el kell mondjam, egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy sajnos úgy tűnik, hogy amíg a baloldali kormány a nem tűröm, de nem is a tűröm, bocsánat, de nem is támogatom fajta lakáspolitikát részesítette előnyben a menekültekkel kapcsolatban, a mostani centralista, de masszív szélső jobboldali beágyazottsággal rendelkező párt a fejébe vett, hogy felszámolja a squattokat, és hát ezek jelentős részét sikerült is sajnos szétvernie, egyébként erőszakkal, veréssel, és jó részt menekült táborokba történő visszaküldéssel. Úgyhogy most az van, hogy ilyen újraértékelő, újféle stratégiákat alkotó időszak van ezzel kapcsolatban a kerületben.
Köszi, nagyon érdekes. Közben én etimológiai vizsgálatokat folytattam a Wikipedia segítségével a squat szó jelentés eredetéről. Nem találtam meg, de hát gondolom, hogy arra utal vissza, hogy elfoglalták az emberek a házakat, lakásokat, mindenféle épületeket, és squat legugoltak oda, és nem mozdultak, úgyhogy most ki volt ez a nyelvész professzor, aki mindig csinált ilyen műsorokat? Na, majd ha eszetekbe jut, de szerettem. Na, majd mondjátok meg, vagy be lehet küldeni kommentbe, hogy okosítsatok engem. Na mindegy. Szóval, oké, Gréti László, Niki, köszönöm. Gréti László helyett most, vagy valami ilyesmi, bocsánat, hogyha rosszul mondtam a nevét. akkor Fedorko Boglárka etimológiai kis színesét láttátok. Na de, Marianna, vigyük tovább ezt a gondolatot, hogy ez tök jó, hogy ez így Aténban volt. Nagyon szomorú, hogy milyen ellenállás meg leverése volt ennek a mozgalomnak. Mit gondolsz arról, ugye visszatérünk egyik kedvenc témánkhoz, a baloldal rejtett, vagy kevésbé rejtett rasszizmusához, kirekesztéséhez. Szóval, mit gondolsz, baloldali barátaink és baloldali politikai mozgalmak képesek lennének-e, hajlandók lennének-e valami hasonló grécsi, bocsánat, közömet kaptam. Szóval a baloldal, a mai magyar baloldal, akármit is értsünk ez alatt, belemenne egy ilyesmi akcióba, itt mondjuk Budapesten, vagy Szegeden, vagy Debrecenben.
Oké, nagyon-nagyon szerettem ezt a félmondatodat, hogy akármit is értsünk ez alatt. Igen. Most akkor képzeljük azt el, hogy azokkal a baloldali liberálisokkal, akik szerintem arra is három hetet gyúrtak, hogy így az Aurora megnyitása előtt így bemerjék tenni a lábukat a 8. kerületbe, ugyanez megtörténik. Hát szerintem elég kevésbé valószínű. Én most elég ironikus voltam, és elnézést is kéne kérnem emiatt, de igazából ez azért van, mert nagyon zavar az, hogy nem beszélünk arról, hogy van a 8. kerület szívében egy úgynevezett közösségi tér, amit úgy hívnak, hogy Aurora, ami zárt ajtókkal működik. Sőt, az elején emlékszem, hogy még kódot is kellett mondani a belépéshez, nehogy illetéktelenek merjenek besúrálni a közösségi térbe. És akik azok az illetéktelenek, aztra majd mindjárt visszatérek. Most igazából az lenne a kérdésem, hogy milyen közösségi tér az, amely nem mer nyitott ajtókkal a környezete számára elérhető lenni. Amivel gyakorlatilag egyébként megdönti a magát az alapkoncepcióját a szerveződési formának, hozzátenném. És aki egyénenként csak a magasan iskolázott, helyi és nemzetközi elitet meri beengedni a tereibe, minden más sérülékeny csoport, vagy csak partik idejére, vagy valamilyen szervezet által fogad. Azt is meg kéne kérdeznünk, vagy meg kell kérdezni, ugye, amit említettem, hogy kik azok az illetéktelenek. Miért volt a sirály a 7. kerületben, miért nem volt zárva? Miért tudott az utcára bárki belépni abba a közösségi térbe? És miért van az, hogy a 8. kerületben, ahol számos fehér szegély és roma él, ott zárt ajtókkal találkozik, amikor ide beszeretne menni ebbe a közösségi térbe. Az a kérdésem egyébként az Aurórának, hogyha a közössége ennyire fél a szegényektől és a romáktól, akkor vajon milyen politikai, erkölcsi és ideológiai megfontolás mentén költözött be egy olyan helyre, amelynek a közösségével, a lakókörnyezetével nem kíván közösséget vállalni, együttműködni, vagy szolidaritást vállalni. Az is kérdés, hogy milyen felelősséget vállal, és milyen gyakorlatokat, politikai kultúrát épít ki ezzel a körülöttük élőkben, és a hozzájuk járókban egyaránt, tehát hogy ez is egy fontos kérdés. Ez a nyugodtan ignoráld a szegényeket, a rasszizmus elszenvedőit, a városrész fideszes idők alatti brutális politikai akcióit, zárójelbe teszem, nyilván akkor ignorál csak, amikor nem rólunk van szó. Menj csak el bulizni, szervezz egy ide egy jó kis sérülékeny csoportbulit, nekünk annyi is elég. Zárásként pedig nyilván egy ilyen költői kérdésem lenne, el lehet-e várni a szolidaritást másoktól, ha ténylegesen mi magunk sem műveljük azt? Ez az én kis záró kérdésem ehhez a témámhoz.
Haj, annyi mindennel kapcsolatban tudnék mondani még Berlinről dolgokat, de majd ezt egy magánbeszélgetés alatt szerintem, ugyanez a foglalt házas vonal, meg egyebek. De ami azért most kapcsolódni szeretnék, és ami megütötte a fülemet, ez a sérülékeny csoportbuli. Hát mi ez már? Úristen! De képzeljétek el, hogy van valami hasonló Berlinben is. Szóval nem fenékig tejfelem, ez a város sem. Csak itt úgy hívják, hogy Soli Party. Itt a klubkultúra fővárosában hallottam ezt először. És bevallom őszintén, és akkor lehet majd rajtam röhögni, hogy először azt hittem, hogy a szoli része a szónak a szoláriumra utal, és aztán gondolkodtam, hogy ez meg mi a túró lehet, hogy szoláriumos parti. Hát ebből is érzékelt, hogy mennyire nem volt, vagy nincs ez Budapesten meghonosítva ez a fajta rendezvény. Nem mondom, hogy akkora baj egyébként. Szóval a szoli parti egy ilyen szolidaritást vállaló zenés-táncos mulatság tulajdonképpen, amit sokszor adománygyűjtésre is használnak, de sokkal inkább ilyen politikai állásfoglalás a rendezvényhelynek a működtetőjétől, vagy a parti helyszíntől, illetve a résztvevőktől, akik elmennek ezekre a partikra. Ami még nagyon jellegzetes ezeken az eseményeken, hogy ezt kifejezetten szokták hirdetni, hogy itt biztonságos helyet, teret adnak mindenféle nemű, szexualitású, nemzetiségű, bőrszínű bulizni vágyónak, tehát ez egy ilyen nyitott tér, ahol mindenki jól érezheti magát, abszolút nyitott ajtókkal. Általában a buli előtt van egy ilyen panelbeszélgetés, vagy filmvetítés, hogy mégis legyen fogalma a belsőknek, hogy mégis mivel szolidarisak, vagy mi ellen buliznak, és utána megkezdődik a nagy DJ-s parti másnapig. A szoli partiknak szerintem egyébként elég csekély köze van a szolidaritáshoz, inkább egy ilyen ügyes marketing fogás a rendezvényszervezők részéről, kihasználva, hogy a városban nagyon-nagyon sokan csak a buli meg a parti kultúra miatt jönnek, így aztán aktuális eseményre felfűzve, és akkor itt lehet visszautalni egyébként a 2015-ös refugee szoli partikra, bevonzották ugye a fiatalokat, hogy na akkor most mi ezt tartjuk, gyertek ti is, és nem az volt a téma, hogy menjünk, segítsünk nekik a menekülttáborokban, vagy az idéglenes helyeken, hanem bulizzunk együtt azért, hogy támogassuk a menekülteket, és akkor ez vagy össze volt kötve pénzgyűjtéssel, vagy nem. De igazából itt nincs közösségépítő erő, tehát lehet látni, hogy a közösségépítés az a buli, az, ami összeköti ezeket az embereket, és valódi cselekvésbe bevonás az így tulajdonképpen pocsékba megy, illetve inkább szerintem egy ilyen kapitalista termék lesz ezekből a rendezvényekből sajnos.
Ja. Most is volt egyébként egy érdekes esemény Berlinben, láttam a nyáron, ugye amikor voltak a korlátozások, kijárási korlátozások, hatalmas nagy mozgalom indult, na azért Berlin egy mozgalmi város, hatalmas mozgalom indult a klubkultúra megtartásáért, megőrzéséért, ugye ez a klubkultúra, ez azért így eléggé áthatja a várost, én is ott éltem majdnem egy kicsit több mint 4 évet, és volt egy ugye ilyen kanális csatornarendszer, szeli át az egész Berlin, mindenhol ilyen csatornák vannak, és szokták használni az emberek, fiatalok, bulira is, és volt egy ilyen tüntetés, azt láttam, ahol nagyon vidám, egymás kis gumicsónakjaival össze kapaszkodó embereket láthattunk, akik a klubkultúra megtartásáért, újraindulásáért tüntettek, kvázi így, de nem akartak azért ők se kimaradni a globális jóból, ezért a zászlajukra tűzték még a Black Lives Matter mozgalmat is, és ilyen nagyon érdekes képek születtek, ahol főleg fehér fiatalok ugye egy-két sör után a 25 fokban a kanálison feltartották a George Floyd és hasonló szlogeneket, úgyhogy én érzem ezt az ellentmondást, amit így Niki felvázolt a klubkultúrával, meg a szolipartikkal kapcsolatosan, még innen is. Na de, nekem nagyon tetszett valami, amit Marianna mondott erről a no-go zónáról, mégpedig, hogy Athénban így kifordították, tettek egy csavart erre a no-go zóna fogalomra, amit ugye hazai politikusaink is előszeretettel használtak, még használnak is. És Athénban kvázi a lakosok azt mondták, hogy na jó, akkor ez lesz itt a no-go zóna, gyerekek, ide nácik rendőrök benetegyék a lábukat, hogy menekültekre vadásztanak. Tibi, te Belfastban élsz, ami ugye egy történetileg, ennek a városnak egy történetileg meghatározó konfliktus a katolikusok és a protestánsok közötti konfliktus, és ennek van több árnyalata, amiben most nem fogunk annyira bemenni. Na de mit látsz, hogy lesz, mitől lesz valami, hogy lesz valami egy no-go zóna? Elmondod ezt nekem?
Igen, persze, nagyon szívesen. Én lassan 1 éve élek itt Észak-Írországban, és Hát ugye már a megnevezés problémás, mert lehet UK-nak mondani, lehet Írországnak mondani, meg mindennek, de igazából jelenleg egy korrekt módszincs arra, hogy kifejezik, a helyiek csak NI-nek rövidítek, így nem sért senkit. Már az első napokban sokkolt engem itt egyébként, másrészt meg az a befogadás, amit a helyiek tanúsítanak, és azt hiszem, hogy nekem pont ez hiányzott Budapestből. A Belfast 1978 és 81 között folyamatos belső ellentéteknek adott szintet, ami végül évtizedekig elhúzódott, és ami magyar kontextusban nézve hihetetlen, mert a katolikusok és a protestánsok között volt, és valamennyire van. Ez persze ennél sokkal többet takar, hiszen általánosítva a katolikus egyben írt, míg a protestáns pedig britet takar, ezzel pedig egyben mostva szinte minden különbözőséget és teljesen kettészakítva Írországot, Észak-Írországot, főképp Belfastot. Ezek az ellentétek azóta sem értek véget. Külföldi valószínűleg semmit nem venne észre ebből az ellentétből, hiszen már nincsenek napi szinten lövöldözések a városban, mint voltak annak idején, szinte egészen máig, de néha még mostanában is előfordul egy-kettő. Katolikusnak vagy protestánsnak lenni egyben politikai állásfoglalás is itt. A belváros protestáns negyedében lakom, és az utcán mindenhol a nagybritanniai zászló van. Ez nagyon érdekes jelenség, mert tele van minden kék-fehér-pirossal dekorálva itt az utcában, sőt, egész konkrétan a házra is tettek, ahol lakom. Többször elkérdeztem írismerőseimnél, hogy ez pontosan hogy is működik, vagy hogy akkor mi is ez a sok kék-fehér-piros, és elmagyaráztak nekem, hogy ahol sok helyen ki van téve, vagy elég, hogyha csak valaki kiteszi ezt a zászlót, és ott automatikusan lemennek a lakásárak, mert ez a zászló nacionalizmust és gyűlöletet sugall, és azt sugallja, hogy ide ne tegyék be a katolikusok a lábukat, ne tegyék be az írek a lábukat, és a külföldiek se. És ezzel egyben le is mennek a lakásárak. Tehát itt így működik pont fordítva az, ami Budapesten meg inkább elfogadva van.
Igen, ez egy érdekes gondolatkísérlet lenne, hogy nálunk, hogyha valaki kitesz ilyen vagy ilyen, akár önkény uralmi jelképet, akkor annak milyen hatása van az Airbnb-kre a kerületben. Na, egy tök jó kutatási témát ajánlok valakinek, aki éppen szeretné a mester munkáját ilyen kérdésekről írni. Köszi Tibi, érdekes ez a belfasti helyzet. Régen voltam, úgyhogy nem hallottam róla, hogy ez mostanában hogy változott.
Én köszönöm.
És beszéltünk egyébként még Tibivel arról is, meg a többiekkel is, mert szerintem majdnem mindenhol voltam, ahol ti laktok, úgy nagyjából. Ezekről a matricázásokról, ami ugye nálunk így főleg Aurora, Gólya, ilyen Lipsi, ahogy Niki mondta, Lipsi helyeken találhatók meg, és nem akarok sokat beszélni róla, de csak így személyes tapasztalatban, hogy nekem azért éreztem már úgy, hogy egy-egy ilyen kiállás, az jelent valamit. Tehát, hogy szívesebben ülök be egy kávézóba, ahol, nem tudom, van egy feminista szimbólumot tartalmazó kis matrica a bejáraton, ahol ott van, hogy Refugees Welcome, mint ami ugye egy Berlinből induló mozgalom volt. Nem tudom ki, hogy van ezzel, de nyilván nem egy fú, de hatalmas eszköz arra, hogy társadalmi, gazdasági különbségeket emberek között megoldjunk, vagy az ő szisztematikus kirekesztésüket, de Budapesten sose látok ilyet egyébként, ez is egy olyan furcsa dolog. Jóci, ez nagyon bénán vezettelek át, mert már nem sok időnk van, és még nagyon szeretnék valamiről beszélni, mert nem tudom, hogy miért.
Nagyon rövid. Oké, nagyon rövid leszek. Igazából én csak a centralizáltságot szeretném kiemelni, ami, hogy pici ország vagyunk, ez tény, de nem feltétlenül kell mindenből egynek lenni. És a Budapest Pride mellett megférnének még más szervezetek is, és így nem mindig tőlük kellene elvárni, hogy olyan reakciókat adjanak, ami mindenkit kielégít, mert nem fognak. Szóval nekem pozitív, hogy a Budapest Pride a büszkeség hónap idején lehetőséget biztosít arra, hogy emberek szervezzenek önállóan programokat, adott a tér és az eszköz, ehhez nem kell feltétlenül egy bejegyzett szervezetnek lenni, az adott városban élő LMBTQ emberek kis csoportja, és akkor ezek az emberek akár ilyen kis ügyek mentén is szerveződhetnek, ahogy a Marianna is említette, anélkül, hogy a Budapest Pride erre rábólintana. Szóval, hogy van egy berögződött, rendkívül merev civil kép a fejünkben, a Novák előtt szivárvány zászló lopásai után így kvázi karba tett kézzel ülünk, és várjuk, hogy a képernyőnkön, a hírfolyamunkban meg tudjuk látni a közleményét a Budapest Pride-nak, mert ugye ez csak az ő ügyük, és hát surprise, surprise, elítéli, hát mit tud mást ugye tenni. És akkor én nem arra gondolok itt, hogy ilyen nagy tömegtüntetéseket kellene szervezni, hanem ilyen kisebb közösségi szintereken történő aktivitások. Szóval, hogy lehet ez egy flashmob, egy gerilla matricázás, vagy különböző vendéglátóhelyek, könyvesboltok, és még hagyd ne soroljam, mert megy az idő, akik kitehetnek például ilyen matricákat, a szivárványzászlót, ahogy te is említetted, legalább azért, hogy a hogy biztonságban érezzük magunkat egy ilyen eset után.
Na igen, hát nem kell mindig várnunk, igen, a központi szereplőkre, a központi direktívára, és ezt magamnak is mondom, mert hogy én se teszek meg mindent szerintem mindig, minden egyes helyzetben, úgyhogy köszönjük az intelmeidet. Na, az utolsó dolog, az most egy rendhagyó dolog lett, küldözgettem én ilyen feminista várostervezésről körbe cikkeket, így a csoporton belül 2-3 napja, de valahogy senki nem csapott le a témára, és én ezzel mégis fontosnak tartottam, hogy pár dolgot így most Budapest, én itt vagyok, Budapest vonatkozásában megemlítsünk. Úgyhogy én feltettem saját magam számára a kérdést. Bogi, sok cikket küldtél a feminista városokról az elmúlt napokban a csapatnak, de még senki nem beszélt erről. Mondanál légy szíves pár dolgot, mitől lesz a város, városi politikák feministák? Nagyon szívesen, Bogi. Na, szóval tényleg csak pár percben szeretném arra felhívni a figyelmet, aki esetleg nem találkozott volna vele, hogy azért elmúlt évben mondjuk jó dolgok is történtek. Ugye nyilván van egy új városvezetés Budapesten, nagyon sokan remélik ettől a városvezetéstől azt is, hogy itt a nagyobb nemzeti országos politikákat más irányba tudja terelni, egy kis ellenálló teret, vákumot tud létrehozni. Na, ennek a kis térnek a kis pici megnyilvánulásait láthattuk szerintem. Ennek köszönhető az, hogy például ma már a Hugonnai Vilma téren is összefuthatunk a 8-ban, ugyanis a Józsefvárosi Önkormányzat nőnap alkalmából két köztér nőkről való elnevezését is megszavazta. Ez szerintem mindenképp üdvözlendő, és beszélgettünk már a köztéri reprezentációról korábbi adásainkban. Egyébként ő az első magyar orvosnő volt, aki 1879-ben orvosi diplomát szerzett Svájcban, majd miután kis hazánkba hazatért, közel 2 évtizedig küzdött azért, hogy honosítsa ezt a diplomát, illetve a női orvosok egyenjogosságáért is. Úgyhogy találkozzunk ezen az új téren. Én még nem láttam ezt a táblát, de mindenképpen meg fogom nézni. Illetve nagyon fontos kezdeményezés az, amit a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Történeti Múzeummal és a Fővárosi Levéltárral elindított. Nem tudom, hogy hallottátok-e, ez a háborúkban megerőszakolt nők emlékezete című program, amely az áldozatok emlékművének felállítása előtt különböző projekteket, beszélgetéseket, diskurzusokat indít el a témáról, és egy több éves folyamat igazából ez, és arra, a szereplők arra kötelezték el magukat, hogy a nyilvánosság, szakmai szereplők, tágabb közönség részvételével előadássorozatokat, nyilvános vitákat szervezzenek a témában, és majd így fog egy köztéri alkotás megszületni. Szerintem ez is remek. Beszélhetünk-e ezen kezdeményezések kapcsán feminista várospolitikáról? Ez a hatalmas téma, amit én nem fogok most megoldani. Szerintem nagyszerű lépések, és valljuk be azt is, hogy öröm ilyeneket látni a magyar politikai közeg kicsit sem rejtett, kicsit sem bújtatott elég nagy nyilvánosságban történő szexizmusa után. De én úgy gondolom, hogy ezek egyelőre nagyon szimbolikus intézkedések, és mindemellett remélem, hogy párhuzamosan a női reprezentáció helyreállítására irányuló projektekkel a hétköznapi és a különösen a többszörösen kirekesztett, diszkriminált nőkkel kapcsolatos, őket érintő kérdések, intézkedések is majd hasonló hangsúlyt kapnak hamarosan. És ahogy itt most elbeszélgettünk erről a témáról a többiekkel, olvastunk pár cikket, összegyűjtöttünk egy ilyen témalistát, nekünk is van saját témalistánk, ezt ajánljuk a fővárosi vezetés figyelmébe. Nem sorrend a során nem mond semmit a fontosságáról ezeknek a témáknak, és még nyilván százat lehetne hozzátenni. Szóval például, mikkel kéne a városunknak foglalkoznia, hozzáférés köztéri WC-khez, higiéniai termékekhez, olyanoknak is, akiknek ezek nem megfizethetőek. Erre pár kampányt láttunk az elmúlt időszakban, különösen hajléktalan nőknek a higiéniai termékekhez való hozzáférésével kapcsolatosan, és ezeknek nagyon örültem, de szerintem ez egy városi feladat. Gyalogosoknak hozzáférhető helyek növelése, legyen több olyan hely, ahol csak sétálhatunk. Egyébként ez is egy feminista intézkedés lenne, ha lenne, mert a nők bizonyítottan többet sétálnak, mégis az egész város, a városi logika, a városi építészet autókra épül. Vannak már feminista építészeti standardok is, ahogy ezt így megtudtam. Barcelonában van egy építésziroda, aki ezzel foglalkozik, az ottani feminista városvezetés megbízásából. Ők például azt mondják, hogy ne legyen egy méternél semmilyen bokor magasabb egy köztéren, egy városi köztéren, hogy ne lehessen könnyebben megtámadni valakit csak azért, mert kitakarja a növényzetőt a járókelők elől. Egy pici dolgot említek most, és nyilván ez is hatalmas téma, illetve közterületi biztonság, amiről nem beszéltünk, hogyan érezhetnék magukat biztonságosabban a kisebbséghez tartozók, színesbőrűek, nők a mi városunkban, kikhez lehet fordulni, milyen városi szolgáltatások elérhetőek, amikor valaki erőszak áldozata lesz. Ez szerintem talán az egyik legsürgetőbb téma, amivel foglalkozni kéne. És utolsó kis gondolatom, most olvastam a héten, hogy Argentinában bevezettek egy törvényt, ami 1%-os kvótát ír elő a transzneműek foglalkoztatására közalkalmazotti munkakörökben. Egyébként ez egy korábbi városi rendelet volt, és mégiscsak ez valami lehet benne, ja, itt egy légy, lehet benne ebben a municipális mozgalomban, mert egy városban meggyökerezett, és utána lett országos politikává, tehát a közalkalmazottak körében 1% transznemű embert kell foglalkoztatni Argentinában. Eszméletlen, és különösen fontos lehetne szerintem Budapesten is a transzellenes törvény után, hogy municipális ellenállás végig gondolásakor ezzel a kisebbséggel is foglalkozzunk, és akkor most beszélhetünk a többiről is, nem feltétlenül kvótarendszerben, hanem más ilyen intézkedésekben. Na, csak így, hogy még ez is így el legyen mondva, azért fontosnak tartottam ezt, és ez most így nincs vitára bocsátva, gondolhatunk ezt a kvótarendszerről, gondolhatunk azt, lehetnek ilyen jogi akadályai egy európai, magyar jogrendben, ez most csak egy ilyen kis felvetés volt, és remélem, hogy majd ezt a feminista témát, feminista politikák, akár városi, akár országos, akár iskolai, akár munkahelyi, ezt majd még tovább tudjuk vinni. Na, de jól elfáradt mindenki, én látom az arcokon, ti nem látjátok. Nagyon tartalmas volt szerintem, bele zsúfoltunk mindent, lehet egy kicsit túl sokat is, ahogy szoktuk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek azt, hogy így felkészült, személyes tapasztalatáról mesélt, nekem nagyon jó volt. Igen, a Marianna mutatja itt közben, hogy az ő tenyere hogy áll, arra akartam kérni mindenkit, hogy mutassuk meg, hogy a tenyerünkről a rúzsos SZF felirat hogy jött le. Á, és mindenkinek ott van, csak én csak az én tenyerem izzad, egy ilyen, nekem vagy nem elég vízálló a rúzsom. Na, hát most ez a dilemma van, nem tudom. Szóval hajrá SZF-s hallgatók, szorítunk értetek. Ahogy szorítunk még nagyon sok mindenkinek az elmúlt hetekben, legyen ez azok az iskolák, akik roma gyerekekkel, többségében roma gyerekekkel foglalkoznak, és nem kaptak költségvetési támogatást. Ezekről majd adunk egy linket, van több ilyen adománygyűjtő kezdeményezés is, ahol lehet őket támogatni, és újfent az állam kötelezettségét magunkra venni. Szóval mindenkinek kitartás, és majd jelentkezünk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!